Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pvc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Lejnöld Attila, a Portfolio.hu elemzője van a telefonnál. Legyőzte a forint a 297-et. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszönöm is a hallgatókat. Nem, egyelőre a 297-es szint felett jár a forint-euró kurzus, 297,5-nél, de ez egyébként azt jelenti, hogy továbbra is a 3,7-es csúcsa közvetlen közelében jár a magyar fizetőeszköz, mind az euróval, mind a dollárral szemben. A svájci frank esetében viszont egy hónapos forint csúcs közeli szintről beszélhetünk. Összességében egyébként nagyon kedvező továbbra is a nemzetközi befektetői hangulat, de a ma esti amerikai jegybanki kamat döntés előtt meglátásom szerint már inkább az oldalazás lehet a jellemző mind a külföldön, mind a forint piacán, és éppen emiatt inkább este 8:30-9-től számítok ilyen nagyobb mértékű elmozdulásokra, amennyiben a piaci konszenzusoktól eltérő üzenetű döntést hoz nyilvánosságra a Fed.
Időnk van, kivárjuk. Svájci frankkal, dollárra szemben hogy áll most?
Svájci frankkal szemben 240,3 környékén jár jelenleg a kereskedés a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 222,5 forintot kérnek nagyjából a piacon, tehát összességében egyértelműen erős a forint. A régiós devizákkal összevetésben pedig azt láttuk tegnap, hogy a forint erősödése az teljesen kilógott a régiós folyamatokból. Ma reggel egyébként egy minimális visszarendeződés látszik mind a forintnál, mind a zlotinál, mind a lejnél az euróval szemben.
Bernard Attila, Portfolio.hu, köszönöm szépen. A telefonnál itt van Nagy András, az Erste Befektetési ZRT elemzője is. Emelkedésre számított, jó reggelt, bejött?
Jó reggelt kívánok, részben bejött, ugyanis tényleg pluszban nyitott a budapesti értéktőzsde, de minimális plusz volt látható a kereskedés első néhány percében, majd ezt követően jelenleg minimális csökkenés tapasztalható, jelenleg a BUX Index 18.622 ponton áll, ez egyébként mindössze 6 ponttal csökkenést jelent. Az OTP, Richter is csökkenést mutat, de mindkettőnél ennek mértéke minimális, mindössze néhány forintos. Százalékban kifejezve itt 0 és 0,1% közötti mozgás jelent. A forgalom egyébként meglehetősen alacsony, a BUX tekintetében mindössze 150 millió forint. Ahogy megszokhattuk, az OTP produkálja ismételten a legnagyobb forgalmat, 137 milliós forgalommal. Egyébként érdekesség, hogy a Rábánál viszonylag magas forgalom tapasztalható, és jelenleg forgalom alapján beelőzi a Magyar Telekomot is. Egyébként a Rábánál jelenleg közel 2 milliós forgalom tapasztalható, ezzel szemben a Blue Chip papírok között számon tartott Magyar Telekom esetében csak 600 ezer forint értékben született egy előre kötés.
Mi megyezze a Rábát? Elad buszokat a Bolánnak?
Elképzelhető ez a szkenárió is. Én egyelőre azt mondanám, hogy itt reggeli órákban nem kell annyira meglepődni, hogy néhány kisebb papír is tud érezhető forgalmat generálni. Érdemes lesz megvárni a nap végét, hogy továbbra is így marad-e, bár várakozásaim szerint Magyar Telekom előbb-utóbb magára fog találni, és beelőzi itt forgalom alapján a Rábát is.
20 perc múlva kicsit nagyobb forgalomnál újra megnézzük. Nagy András, Erste Befektetés az ERT. Köszönöm szépen. A stúdióban itt van Szabó Zsuzsa, a napi gazdaság újságírója. Minden elemzőnk azt mondja, hogy meg kell várni estét, mert a Fednek kamat döntése, meg utána sajtótájékoztatón magyarázata van. Mire vár a piac?
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat én is. A piac az most úgy tűnik a legfrissebb elemzések alapján 15 milliárd dolláros vágással számol. Korábban ezek elég széles skálán mozogtak, 10 és 20 milliárd dolláros vágások is voltak a az elemzői véleményekben. Most ez a tegnapi felmérésből 15 milliárd körülire alakult. Elemzők úgy vélik, hogy ennek a 72%-a lesz majd az állam, érinti majd az állam kötvényeket, tehát hogy onnan fogják kivonni őket, a 28%-át pedig a jelzálog hátterű értékpapírpiacokról. Az is kiderült a felmérésekből, hogy általában tehát a recesszió visszatérésével nem számolnak, és a kamatemelésre sem számítanak belátható határidőn belül. Ugye ezt korábban lehetett tudni, vagy hát ezt kommunikálta a Fed is, hogy az egyik fontos dolog, amit ők figyelnek, a munkanélküliségi ráta alakulása. Elemzők úgy vélik, hogy addig nem lesz kamatemelés, amíg 6,5%-ig le nem megy az amerikai munkanélküliségi ráta. Most az augusztusi adatok azok 7,3%-on álltak. Uh-huh.
Ez a világpiacok számára jó hír? Az eszközvásárlási programnak ez a mértékű visszafogása, vagy rossz hír? Vagy ez a legnehezebb kérdés?
Hát ez egy egyre érdekesebb kérdésé kezd válni szerintem, mert egyrészt ugye azt lehet hallani, hogy a piacok a rövid távú hatását azt már beározták. Tehát, hogy például a forintra hatást azt ugyan az látszik, hogy várnak devizapiaci kereskedők abban az esetben, hogyha a konszenzustól eltérő döntés születik, ez pedig heves mozgásokban is megnyilvánulhat. Másrésztről viszont olyat is lehetett ugye hallani, hogy a feltörekvő piacokra majd olyan hatással lehet ez a, tehát nem lesz pozitív hatással a Fednek a döntése, tehát attól a ponttól fogva, hogy elkezdik visszafogni a kötvényvásárlási programot, hiszen megint húzhat egy jelentős tőke kiáramlás ezekből a térségekből. Most egy érdekes vélemény is napvilágot látott a napokban, amit a Center for European Studies igazgatója tett közzé, ami arról szólt, hogy igazából a feltörekvő piacok, akik ugye attól tartanak, hogy itt most neki komoly gondot okoz majd a tőkekiáramlás, hogy ennek, és ez a Fednek a nyomán történhet meg. Ő úgy látja, hogy igazából nem a Fed az oka annak, hogyha ők bajba kerülhetnek, hanem igazából a folyófizetési mérlegekben bekövetkezett egyensúlytalanságok.
A folyófizetési mérlegek egyensúlytalanságát azt általában egyöntetű lelkesedéssel próbálják kijavítani ezek a feltörekvő országok?
Hát én úgy gondolom, hogy túl sok választásuk nem nagyon lesz. Tehát, hogy nyilván valamilyen módon reagálniuk kell a csökkenő tőke mennyiségére. És ez belekényszerítheti őket egy olyan szituációba, ami a folyófizetés mérleg többletkialakítás, vagy hiány kialakítására ösztönözheti őket. Hát a Daniel Gross, aki ennek a brüsszeli agytrösztnek az igazgatója, ő azt fejtegette az európai példákon keresztül, hogy például dél-európai államokban azért állt meg a tőkebeáramlás, mert hogy a megszorító csomagok kapcsán ezekben az országokban arra kényszerítették őket, hogy az eddigi hiányuk kapcsán, tehát a hiányukat többletbe fordítsák el, de ugyanakkor az eurózónán belül nem történt meg egy olyan ellensúlyozás, hogy az északi országok vagy a többlettel, tehát folyófizetési mérleg többlettel rendelkező országok mondjuk növelték volna a belső keresletüket.
Próbálkoztak vele egy időben, emlékszem, ilyen autóvásárlási programok voltak a gazdag országokban, de gondolom, hogy ennek ott is vége van most már mindenhol. Cseréljük le a régi autókat, és igen. Még pénzt is kapunk érte, és kapunk.
Nem, igen, elég sok kritika érte, főleg Németországot és ezeket az országokat, hogy ezzel kell tenni valami, de erre korábban az IMF is hívta globálisan is tehát a globális gazdaságra vonatkozóan is a figyelmet, hogy ezeket az egyensúlytalanságokat valahogy kezelni kell.
Akkor álmodozzunk még 2 percig, megvan a Forbes gazdag listája, abból kiderül, hogy heverték ki a válságot a nagyon gazdagok. Kedv elrontásképpen mondom, hogy a nagyon gazdagok sokkal többet buktak nominálisan, mint bárki más ezen a válságon. Kiheverték?
Valóban így lehet. Nem tudom, hogy ez kinek sovány vigasz vagy vigasz, de az elmúlt 5 évben úgy tűnik, hogy nem csak, hogy kiheverték, hanem vagy még meg is fejelték majdnem 300 milliárd dollárral az összegyűjtött vagyonukat, tehát a Forbes listája szerint most az összesített vagyon a top 400 az Amerikai Egyesült Államok top 400 leggazdagabbjának, az 2020 milliárd dollárra rúg, ami egyenértékű Oroszország GDP-ével, és ez most kicsit negatív megjegyzésként megjelent véleményekben arra is emlékeztet, hogy hát ilyen magasan 2007 és 2008-ban állt a leggazdagabbak vagyonának a szintje. Ezt most jó hírként vagy rossz hírként kell értelmezni, azt majd meglátjuk.
Meg lehet állapítani, ha egy gyors pillantást vetsz a 400-as listára, hogy a klasszikus termelő ágazatokban dolgozók kerestek jól a válság után, vagy a nem termelő szolgáltató ágazatokban internetesek, mindenféle közösségi hálósok. Szóval hol termelődik a pénz Amerikában?
A top 10-es listán azért, hát ugye ott vannak például a Walmart tulajdonosok, akik
kereskedelemben,
igen, van feldolgozóipari vállalatokban érdekelt
kohtestvérek,
igen. Ugye van befektető Warren Buffett.
Spekuláció.
Igen, mondjuk tehát a lista élét például Bill Gates vezeti, aki az IT-szektorban volt, ugye.
Termelés is, meg nem is.
Viszont érdekesség, hogy az újonnan megjelenők a listán, és hát a dollár milliárdosok körébe belépők listáján, akik például 40 év alatt vannak, azok 9 darab 40 év alatti milliárdost regisztrált a Forbes, és ők viszont nagyrészt az IT-szektorból jöttek. Tehát egy ilyen internetes ágazat, például Twitter, Napster alapítók, Facebook.
Nem termelés, de kellett hozzá egy jó gondolat.
Szolgáltatás.
Szabó Zsuzsa, Napigazdaság, köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.